Köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok! Vilic Sándor vagyok, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékről, és én leszek ennek a tárgynak, ennek a jelek és rendszerek egy tantárgynak az előadója ebben a fél évben. Szép számmal vannak, örülök, hogy ennyire pontosan érkeztek. Negyedkor kezdődik az előadás továbbra is, ez a néhány perc késés, ez amiatt volt, hogy kicsit későn értem ide, és a kamerát is el kellett helyezni, felvétel készül ebben a fél évben az előadásokról. Tartunk majd néhány perc szünetet a fél időben, ezt elkészüljenek, ez 45 perc után lesz egy pici pihenő. Minden előtt, amit el kell mondanom, azt hiszem, hogy a legelőször azt szoktam, hogy milyen címeken lehet elérni engem, illetve a tantárgynak milyen elérhetőségei vannak. Tehát én Vilic Sándor vagyok, a HVT rövidítésű Szélessávú Hírközlés Villamosságtan Tanszékről. Ez a tanszék több tárgyat fog önöknek tanítani. Ez az első, a folytatása a jelek 2, ennek a tárgynak a második fele, és az elektromágneses terek az 5. fél évben a mintaterv szerint szintén a mi tantárgyunk. A tanszék honlapja a www.hvt.bme.hu, nyilván meg lehetne találni, és ezen belül van egy tanulmányi portál, amelynek a linkje ezen a lapon érhető el, és ezen a tanulmányi portálon, akik a Neptunban fölvették a tárgyat, mindenfajta információkat találnak, ide be kell jelentkezni Neptun kóddal. Az én e-mail címem is megtalálható itt, de azért ezt fölírom, hogy vilic@evt.bme.hu. Az EVT az egykori elméleti villamosságtan tanszékre utal, ami már csak egy tanszéki csoport, de ezt az e-mail címet szoktam használni. A szobám a V1 épületben van, az 5. emeleten, az 513-as számú szoba. Konzultációs időpontot lehet kérni e-mailen egyeztetve, akár csak a tárgy többi oktatójával is, de ezt majd a gyakorlatvezetők úgyis elmondják. Második lépésben a tárgy követelményeiről szokás beszélni, illetve el kell mondanom, hogy mit is kell teljesíteni ebben a fél évben. Ez egy vizsgával záruló tantárgy, azaz elég sok lépcső vezet el a kredit megszerzéséig. Az első az aláírás szerzés. Az aláírásnak több összetevője van, több módon lehet pontot szerezni. Kis ZH-kat fognak írni a gyakorlaton, 3 alkalommal. Ezt el is kezdem fölírni, mert hosszú lesz ez a felsorolás. Tehát követelmények. A gyakorlaton tehát a gyakvezérekkel előre egyeztetett időpontban persze kis ZH-kat fognak írni, méghozzá 3-at, és ebből a 2 legjobb pontszámát, 0-tól 5-ig pontozzák, a 2 legjobb pontszámát összeadva maximum 10 pontot lehet szerezni. Tehát a 2 legjobb, max 10 pont. Házi feladatot is fognak kapni, aminek van 3 része, ebből szintén a 2 legjobb számít, ezeknek a pontszámának az átlaga fog számítani, tehát ez a legfeljebb 5 pontot lehet szerezni a házi feladattal. És lesz egy nagy ZH, ami a legnagyobb súllyal számít a fél év során, ennek a pontszáma maximum 25 pont, ez összeadva 40 pont, és ebből a 40 pontból az aláíráshoz legalább 20-at meg kell szerezni. Tehát az aláírás az a pontszám nagyobb egyenlő, mint 20 esetén lesz meg. És itt nem ér véget a dolog, a vizsga szintén több lépcsős, írásbelivel kezdődik. Az írásbeli vizsgán 60 pontot lehet szerezni. Most ezt itt mellette folytatom, ez a tábla úgyis már elveszett, mert adminisztratív dolgokat kezdtem el ráírni. A vizsga az tehát, mint mondtam, 60 pontos, és az összpontszámnak, tehát a félévközi 40-nek, meg a vizsga 60 pontszámának a maximális összege az 100, és a kredithez, pontosabban az írásbeli vizsga elégségességéhez, mert itt még nem ér véget a dolog, az kell, hogy a vizsga az legalább 25 pontos legyen, és az összpontszám, a félévközi pontszám, meg a vizsgapontszám, ami ugye 100 lehet, annak pedig legalább 50-nek kell lennie. És ez mindkét feltétel teljesül, akkor kell szóbeli vizsgát tenni még a legvégén, ahol a végső osztályzat alakul ki. Ezt jellemzően plusz-minusz egy jegy az írásbelihez képest, de ahogy szokták mondani, a szélsőséges esetekben ennél nagyobb változás is előfordulhat. Tehát a szóbeli a leges, legvégső lépcső ebből a tárgyból. Mint látni fogják, ennek különös jelentősége van, hogy szóbeli vizsga is van a tárgyból, ugyanis a példák, amelyeket az összes többi számókérésen számókérünk, egy idő után tulajdonképpen mechanikusan megoldhatók, begyakorolhatók, nem lehet annyiféle példát kitalálni, hogy ez ne váljon lehetővé, viszont a szóbeli vizsgán a megértést és a fogalmak ismeretét kell nyilvánvalóan igazolni. Indokolt, hogy legyen szóbeli vizsga is, hiszen ez a tárgy, ez, mit látni fogják, mindjárt egy pár szóban összefoglaljuk, hogy miről fog szólni, nagyon-nagyon fontos a későbbi tanulmányaik szempontjából. Tulajdonképpen a villamosmérnöki szakma klasszikusan ebből indul ki, vagy ez tekinthető az origójának, amik itt el fognak hangozni. Nyilvánvalóan nem kell mondanom, hogy vegyék komolyan a tárgyat, nyilván hallották már felsőbb évesektől, hogy nem egy egyszerű történetről van szó. Milyen segédanyagok használhatók föl a fél év során? Szintén megtalálható az interneten, de azért fölírom. Tehát segédanyagok. Van egy nagyon jó tankönyv, Fodor György írta. Az a címe, hogy Hálózatok és rendszerek. Ez tehát egy tankönyv. Hát ott a kiadó, és itt van egy jegyzetszáma, nem írom föl, fönn van az interneten. Ez egy vaskos tankönyv, és jelek 1 és jelek 2 anyagát is tartalmazza. Érdemes megvenni, kikölcsölözni, de olvasni mindenképpen ajánlott a fél év folyamán. Aztán szintén a Fodor műve, a villamosságtan példatár. Ez egy nagyon különlakát tekintve hasonló a tankönyvhöz, egy vaskos, kemény táblás könyv, szürke borítója van, könyvtárban felelhető. Példák vannak benne nyilvánvalóan a címe alapján is. A gyakorlaton kitűzött példák nagyon hasonlóak, vagy megegyeznek az ebben találhatóakkal. Ilyen jellegű példák várhatóak a vizsgán, ZH-n is, és otthoni gyakorláshoz első osztályú ez a példatár. Akkor a számítógépes vonatkozások tekintetében Bokor Árpád, Hálózatok és rendszerek számítógépes gyakorlatok című jegyzetét ajánlom. Hálózatok és rendszerek számítógépes gyakorlatok. Ebben a MATLAB programnyelvnek a használatával mutatja be különböző hálózatszámítási feladatok megoldását. A házi feladathoz nagyon nagy segítséget jelenthet ez, hiszen a háziban olyan komplikáltságú példák szoktak előfordulni, amiket kézi számítással nehéz. Később lesz erről szó, hogy számítógéppel, a MATLAB-bal hogyan lehet ezeket analizálni. Ez a jegyzet ebben segítséget nyújt. És végül még egy jegyzet, amit ajánlok, azt én magam írtam. És ez egy matematika példatár, a címe az, hogy a matematika villamosmérnöki alkalmazásairól. Ezt elsősorban azoknak ajánlom, akik úgy érzik, hogy a matematikai háttér az még nem elég szilárd, dacárának, hogy az A1-et mindenki elvégezte. Ebben a példatárban ilyen jellegű alkalmazásokkal, mint amikkel itt foglalkozni fogunk, vannak illusztrálva matematikai összefüggések. Tehát a matematika villamos mérnöki alkalmazásairól. Alkalmazásairól. Ez egy elektronikus jegyzet az interneten, a tárgyhonlapján fönn van a link, szabadon elérhető, letölthető. Az első kettő, a Fodor féle művek, azokat kötelezőként szoktuk apostrofálni, a másik kettő az ajánlott, nyilván kötelező a tantárgyat megérteni és megtanulni, hogy ez kinek hogyan sikerül, az hát egyén függő is lehet. Két dolgot, két érdekességet itt már el is mondanék az elején, hogy az egyik az, hogy miért hálózatok és rendszerek ennek a könyvnek a címe. Hát azért, mert a tárgyat nagyon sokáig hálózatok és rendszereknek nevezték. Azt hiszem, hogy a számítógép hálózatoknak a térhódításával a hálózat szó az kicsit más értelmet nyert, és ilyen internet hálózatokra vonatkozik inkább, és megváltoztatták jelek és rendszerekre a tárgy címét. Ez talán egy kicsit jobban kifejezi azt, amivel foglalkozunk. Lényeg az, hogy most már így hívják. És miért villamosságtan példatár? Hát azért, hogy még régebben, még a hálózatok és rendszerek előtt, meg villamosságtannak hívták ezt a tárgyat, vagy ezt a tárgycsoportot, de abba némiképpen az elektromágneses terek is beleillett. Azaz ebből is az is látszik, hogy ezek nem egészen elválasztható dolgok egymástól. Azok a tárgyak, az a tárgyhármas, amit a tanszékünk oktat, azok elég szorosan egymással össze vannak kapcsolva. Ezt régen még a nevük is tükrözte. Na, akkor talán most már belekezdhetünk abba, hogy miről is lesz ebben a fél évben szó, és miért mondtam én azt, hogy ez a villamosmérnöki tudomány, vagy szakma egyfajta origójának tekinthető. Felvezetésként csak annyit írnék föl, hogy téma, és hogyha egyetlen mondatot kéne róla mondanom, akkor azt mondanám, hogy villamos hálózatok absztrakt tárgyalásával foglalkozunk. Ebben a mondatban egyrészt benne van az, amit akartam, hogy benne legyen, hogy nagyon fontos, másrészt nagyon sok minden nincs benne, a fél év során ezt ki fogjuk bontani, de mégis fölírom, villamos hálózatok absztrakt tárgyalása. A villamos az arra utal, hogy itt a fizikának az egyik ágát, az elektromosságtant fogjuk mélyebben megismerni, bizonyos értelemben. Tehát ez a tárgy, ez mindenképpen épít a fizikára. Gondolok itt a középiskolában megszerzett fizika tudásukra, meg arra, amit itt az egyetemen. Bár tudom, hogy a fizika kettőnek a témája az elektromosságtan, amit itt a tavaszi fél évben hallgatnak sokan. Meg lehet érteni anélkül is, hogy azt már hallgatták volna, de majd később lehet hozzá kapcsolni. Azaz a fizika az alapvető szerepet játszik ebben a tárgyban. Az absztrakt alatt én mérnökként talán nem azt az absztrakciót értem, amit egy matematikus értene, mindesetre itt arra használom, hogy nem az alkalmazás oldalról közelítjük meg a hálózatot, tehát nem az a cél, hogy ebből most erős áramú transformátor lesz, vagy éppen gitárerősítő, hanem egy általános metodikát szeretnénk arra adni, hogy hogyan lehet akármilyen villamos hálózatot exaktul leírni, és a benne szereplő mennyiségeket kiszámítani. A számításon van a hangsúly, azaz itt a matematika eszköztárát kell használnunk. Az abstrakció a matematikai tárgyalást jelenti ebben a szóhasználatban. Tehát még egyszer összefoglalva, a fizika, mint disziplína eredményeit a matematikai eszközeivel tárgyalva, ötvözzük azért, hogy a végén mérnöki alkalmazások felé tudjunk elindulni. Ez az elindulás inkább a következő fél években szaktárgyakban fog megtörténni, elektronika 1, elektrotechnika, ahol a hálózatoknak, az áramköröknek, ha úgy tetszik, már a használatával és alkalmazásával foglalkoznak. Még egyszer mondom, itt metodikákat és eszköztárat szeretnénk a kezükbe adni ebben a fél évben. Ennyit erről, ezt kedvcsinálónak szántam, vagy hogy lássák, hogy egyáltalán mivel is fogunk itt ebben a fél évben foglalkozni. És most az első igazi fejezet következzen. Alapfogalmakat kell tisztáznunk, azaz az első igazi fejezet címe legyen az, hogy alapfogalmak, definíciókkal és azok értelmezésével fogunk foglalkozni. Alapfogalmak. Igyekszem konzekvens maradni, és a fejezet címeket azt két vonallal húzom alá, utána pedig egy más számozás kezdődik. A legfelső szinten a római számok vannak. Elsőként a jelekről beszéljünk, ami a tárgy egyik címadó fogalma. A jelet, hogyha definiálni szeretném, akkor onnan kell kiindulnunk, hogy egy fizikai objektumban fizikai jelenségek játszódnak le, ezeket a fizikai jelenségeket fizikai mennyiségekkel lehet számon tartani, számszerűsíteni. Tehát elsődlegesen van mindig a fizikai mennyiség. Például a villamosmérnöki témánál maradva a feszültség vagy az áramerősség, ezek fizikai mennyiségek. És hogyha egy fizikai mennyiséget le szeretnék írni matematikailag, akkor a változó fogalmához jutok. A változó nem más, mint a fizikai mennyiség matematikai leírása tehát. Tehát a változó fizikai mennyiség matematikai leírása. Például, hogyha a feszültségnél maradok, ott a legtipikusabb jelölés az U betű, U-val szokás jelölni, gyakran a T időnek a függvénye a feszültség, és mondjuk ennek egy formulája is ismert, például legyen valami AT-szer koszinusz omega T, tehát tulajdonképpen egy változó amplitúdójú, változó burkolójú, időben koszinuszosan változó fizikai mennyiség, amit ez a változó reprezentál. És a jel, ami már csak nagyon kevéssé különbözik ettől a változó fogalomtól, gyakran megegyezik vele, az ennek a változónak a számunkra hasznos információt hordozó része. Bizonyos szempontból lehet, hogy valakit az UT érték érdekel, ekkor a változó megegyezik a jellel, de lehet, hogy csak a pillanatnyi amplitúdó, ez az AT függvény értéke az érdekes, abban az esetben a változónak az a része lesz a jel. Mindig az, ami az információt hordozza, tehát a változó információt hordozó része. Fel is írom, hogy nagyon gyakran a jel magával, a változóval egyezik meg. Tehát ennek a megkülönböztetésnek nincs igazán nagyon nagy jelentősége. Tehát gyakran a változó és a jel közé egy ilyen közelítő egyenlőséget lehet tenni. Nincs értelme ezeket a fogalmokat megkülönböztetni. A mi vonatkozásunkban, tehát a jel az legtöbbször egy feszültségnek vagy egy áramnak az időfüggvénye, vagy a pillanat, az amplitúdója, ilyesmikre kell gondolni jel alatt. És ilyen jeleknek a kapcsolatával fog foglalkozni ez a tárgy. A cím másik fel a rendszerek, szintén fogjuk majd definiálni, az arról szól, hogy egy rendszer ilyen jelek között teremt kapcsolatot. Mondtam, hogy absztrakt módon fogjuk a hálózatokat tárgyalni, vagy a hálózatszámítást tárgyalni, azért szükséges ilyen absztrakt fogalmak bevezetése. Mielőtt rátérnék a rendszer fogalmára, egy-két jeltípust, vagy a jelek egy osztályozási szempontját bemutatnám. Jelek osztályozása. Két osztályozási szempontot vezetek be. Az első az az időfüggés típusa. Itt fölírtam azt, hogy UT, és itt mindenki arra gondolt, hogy ez a T, ez a valóságos órával mérhető fizikai időt jelenti. Ezt úgy hívjuk, hogy folytonos idő, ami megegyezik az általunk használt klasszikus időfogalommal, azaz a T az tetszőleges valós értéket fölvehet ebben a kifejezésben. Ezt a folytonos időt ezt szokás FI-vel rövidíteni, és felírom, hogy ez a fizikai idő. A leggyakrabban. Ez nem annyira kézzelfekvő, csak én időfüggés van, azért van ez a csoportosítási lehetőség, mert van az úgynevezett diszkrét idő is. Diszkrét idő, amit DI-vel rövidítünk. Itt a jel, amit előbb UT-vel írtam, most egy más betűt használok, legyen mondjuk X, az nem a T változótól függ, hanem nagyon gyakran egy kis k változót használunk, amelyet szögletes zárójelbe teszünk ilyenkor, mert hogy az x jel ebben az esetben a k egész értékű diszkrét változótól függ, tehát a k az egész számok halmazának az eleme, nem vehet föl tetszőleges értéket. A jelek és rendszerek kettő tantárgyból fogunk ilyen típusú jelekkel foglalkozni, de digitális technikából már foglalkoztak ilyenekkel, olyan jelekkel, amik mondjuk csak az órajel felfutó élénél vannak mintavételezve, vagy ott vannak értelmezve. Nincs értelme annak, hogy a másfeledik órajel, vagy egyáltalán a két órajel között nincs értelme. Kapcsolatos lehet a fizikai idővel, annak diszkrét időpontjai, de ez a K, ez a dolog természetéből adódóan nem vehet föl akármilyen értéket. Akkor egy másik osztályozási szempont, itt még megjegyzem, hogy ez a kis k, ez nem is feltétlen a fizikai idővel kapcsolatos, lehet mondjuk egymással összekapcsolt tárolóknak a sorszáma, kamatos kamatszámításnál a hónapoknak a számát is jelentheti ez a k. Tehát ezt nem kizárólag a fizikai idővel kapcsolatos dolgokra utalhat. A másik szempont az a jelnek az értékkészlete, hogy a jel, amelyről szó van, az tetszőleges valós értéket felvehet-e, avagy csak diszkrét értéktartományból veszi föl az elemeit. Ez alapján megkülönböztetünk folytonos értékkészletű jeleket. Az X az ilyenkor eleme a valós számok halmazának. Ezzel szemben vannak úgynevezett diszkrét értékű, de ezt nem így hívják, hanem úgy hívják, hogy kvantált jelek is. A kvantált jelek azok egy előre definiált végtelen vagy véges elemszámú, de diszkrét számosságú, vagy diszkrét halmazból veszik fel az értéküket. X eleme az X1, X2, stb. Halmaznak. Ezzel tipikusan akkor találkozunk, mi nem fogunk vele találkozni, de jó tudni, hogy van, hogyha egy analóg digitális átalakítás során keletkezik a úgynevezett digitális jel, amelynek mondjuk egy 8 bites átalakítónál 256 különböző értéke lehet, és nem több, nem kevesebb. Egy ábrán szokás összefoglalni ezeket a jeltípusokat, hogy melyik mit jelent. Négy ábrát fogok egymással összefüggésbe felrajzolni. Az első, második, harmadik és negyedik. Vízszintesen jelölöm, vagy vízszintesen választom szét a jeleket az időfüggés szerint. Itt lesznek a folytonos idejű, itt pedig a diszkrét idejű jelek. Fönt legyenek a folytonos értékkészletűek, folytonos értékkészletűek, alul pedig a diszkrét értékkészletű jelek. A folytonos időnél a tévváltozót használom a tengelyeken, és legyen X ez a jel, X a T idő függvénye. Ekkor egy folytonos vonallal lehet reprezentálni a jelet, tehát az időtengely minden pontjához egy érték tartozik, amely érték szemmel láthatólag az X-tengely bármely pontjához tartozó lehet, tehát egy folytonos halmazból veszi fel az értékeket. Ezzel szemben a diszkrét idejű jelet, azt ugye a K időváltozóval szokás jelölni, pontosabban a független változóját. Maga a jel az lehet X-el jelölve, de a szögletes zárójel az hangsúlyozza, hogy itt az argumentum az diszkrét, és itt ezt így szokás jelölni, hogy megszámozzuk 0, 1, 2, 3, mondjuk mínusz 1-től induljon, és egy ilyen pálcika ábrát szoktunk rajzolni, ami azt fejezi ki, hogy csak ezekben az ütemekben, diszkrét pillanatokban van a jelnek értelme, ezek között nincs, tehát nem szokás, vagy nem szabad folytonos vonallal ezeket a kis köröket, vagy pettyeket összekötni. A diszkrét értékkészletű jeleknél mindkét esetben van egy előre definiált értékkészlet, egy diszkrét értékkészlet, amelyből fölveheti az értékét, hát mondjuk ez egy három értékű, ez legyen egy négy értékű, végtelen sok is lehet, de lényeg az, hogy nem kontinuum, és a folytonos idejű jel az minden időpontban valamelyik szinten van, közöttük lehetnek ugrások. A jele az lehet XT továbbra is. És az a jel, aminek mind az értékkészlete, mind az értelmezési tartománya diszkrét, az egy olyan pálcika ábra, amelynek az egyes pálcáinak a magassága az nem tetszőleges, hanem mindig valamelyik szintvonalra illeszkedik. 1, 2, 3, és ezt szintén K-val jelöljük ezt a változót. Ebben a tantárgyban csak ezzel a bal felső típussal, a folytonos idejű, folytonos értékészletű jelekkel fogunk foglalkozni. Leginkább azért, mert ezeknek van közvetlen fizikai tartalma, a fizikai mennyiségek általában folytonos, akármilyen értéket fölvehetnek, és a folytonos, valóságos fizikai időnek függvényei. Úgy is hívják ezt egyébként, hogy analóg jel. És itt a JR1 tárgyban ezzel fogunk foglalkozni. Egy másik típussal bizonyára találkoztak már, az imént említettem a digitális technikát. A digitális technikában ilyen úgynevezett digitális jelek fordulnak elő, diszkrét idejű, diszkrét értékkészletű, kvantált jelek. Ez egy digitális jel tehát. A digit tárgyal ilyen típusú konstrukciókat. A jelek kettő tárgyunkban fognak majd találkozni diszkrét idejű, de nem kvantált jelekkel, azaz ezzel. Tehát ide írom, hogy ez a JR2 tárgyból előjön majd. Jó, ilyen jeleink vannak, vagy ez egy lehetséges csoportosítás. Más szempontokat is lehetne még bevezetni, de most ezzel itt nem foglalkozunk. És áttérünk egy másik fogalomra, méghozzá a rendszer fogalmára. A rendszer teremt kapcsolatot jelek között, ez adja az összefüggést a két fogalom között. Ha definiálni szeretném a rendszert, akkor több dolgot is elmondhatnék. Nem, ez nem egy matematikai definíció, hanem leírom, hogy mi az, hogy rendszer. A rendszer többnyire egy objektum modellje, egy akármilyen fizikai objektumnak, vagy gazdasági, biológiai objektumnak lehet a modellje. Mi nyilván a villamos hálózatok modelljeként fogunk rá tekinteni. Objektum modellje. Vannak úgynevezett bemenő változói, bemeneti jelei, és vannak kimenő változói, kimenő jelei, és a rendszer e bemenő és kimenő változók között egyfajta kapcsolatot létesít, és rendszer megadása azt jelenti, hogy ezeket a kapcsolatokat egyértelműen definiáljuk, felírjuk. Tehát a bemenő és kimenő jelek kapcsolata. Tulajdonképpen ez a rendszer, hogyha egy mondatot szabadna róla mondani. Nagyon gyakran egy ábrával szoktuk szemléltetni ezt a rendszer, ez egy doboz, aminek a bal oldalán vannak bizonyos bemenőjelek, egy, kettő, stb. Több bemenet is lehet. A kimenetek úgy szintén egynél nagyobb számok is lehetnek. Jellemzően U-betűvel szoktuk a bemenőjelet jelölni, U1, U2, UN, tehát ez egy N bemenetű rendszer, a kimeneteket pedig Y-nal szokás jelölni, Y1, Y2, YM, mint Márton. A bemenetek és kimenetek száma nyilvánvalóan nem szükséges, hogy azonos legyen, és ez a doboz a rendszer. A bal oldalon a szereplőket tehát bemeneteknek nevezzük, de gyakran használjuk tulajdonképpen szinonimaként a gerjesztés szót is. Hát ez a gerjesztés, ami itt van. A jobb oldalon pedig a kimenetek láthatók, amelyeket válaszoknak nevezünk, tehát a kimenet szinonimája a válasz. Formálisan arról van szó, hogy a kimenetek azok, hát pongyolán fogalmazva, a bemenetek függvényei, de a függvény szó itt nem egészen jó, majd megmondjuk, hogy miért nem. Azaz az Y1, Y2, stb. YM vektor, az előáll egy operátor kimeneteként, amely operátornak az argumentumában a gerjesztések szerepelnek. Tehát az U1-től UN-ig vektor. Azért nem helyes függvényt mondani, mert ez nem biztos, hogy egy függvénykapcsolat, hanem ezek a jelek, nyilvánvalóan a függvények is lehetnek, és a függvényeken különböző operációkat, differenciálást, integrálást is végre lehet hajtani. Jellemzően végre is fognak hajtani rendszerek ilyesmit, és egy ilyen relációt nem lehet függvénnyel, csak egy operátorral reprezentálni. Tehát Y az egy operátor. Azt is szokás mondani, hogy ez transformációkat ír le, vagy transformációkat jelent ez az operátor. Azt is szokták mondani, hogy a rendszer maga a bemeneteket a kimenetekbe transformálja. Transformációk. És hogy hogyan adjuk meg ténylegesen ezt az operátort, annak több lehetséges módja van. Nagyon sok leírását fogjuk látni a rendszereknek. Például a hálózat megadása az egy lehetséges módja a rendszer leírásának, azaz ennek az absztrakt operátor egy konkrét reprezentálásának. Akárcsak a jeleknél, itt is néhány osztályozási szempontot bemutatok, tehát rendszerek osztályozása. Első szempont legyen a bemenetek és kimenetek száma. Be és kimenetek a táblán egy sok bemenetű, sok kimenetű rendszer szerepel. Ezt úgy hívják, hogy az angol szó alapján, vagy angol név alapján, hogy MIMO rendszer. MIMO az a multiple input, multiple output. Input, multiple output. Amikor is az N és az M közül valamelyik az nagyobb, mint egy. De hogyha mindkettő egy, és az a legtipikusabb eset, ilyenekkel fogunk ebben az áremancsal foglalkozni, akkor SISO, single input, single output rendszerről beszélünk. Amikor is az N és az M egyaránt egyel egyenlő. Alá is húzom a kettő közül, hogy ilyen SISO rendszerekkel lesz ebben a tárgyban kizárólag dolgunk. Következő csoportosítási szempont. Ezeknek a hasznát igazából később fogják látni, de muszáj itt az elején egy számvetést készíteni, hogy milyen szempontok alapján lehet ezeket a rendszereket osztályozni. Később fog ez valódi értelemmel megtelni. A nagyon fontos szempont a linearitás, aminek a jelentőségét még bizonyára szintén nem érzik, vagy ezt nehéz anélkül érezni, hogy láttunk volna valódi rendszert. Hogyha egy rendszer lineáris, akkor ez az Y operátor lineáris, azaz azt jelenti, hogy ha egy gerjesztéseknek a lineár kombinációján hajtom végre, az Y operátort egy SISO rendszernél egy CA-szor UA plusz CB-szer UB gerjesztése hajtom végre, az egy gerjesztés, csak egy összeg alakjában, egy lineár kombináció alakjában van fölírva, akkor ez megegyezik azzal, minthogyha az egyes rész gerjesztéseken hajtanám végre a lineáris ezt az Y operátort, és az eredményt a CACB konstansokkal súlyozom, tehát Y UA plusz CB-szer Y UB. Hogyha ez teljesül tetszőleges gerjesztésekre, tetszőleges C konstansokra, akkor a rendszer lineáris, egyébként pedig nem lineáris. Ebben a tárgyban, jelek és rendszerek egy tárgyban, kizárólag lineáris rendszerekkel fogunk foglalkozni. A nem lineáris rendszereket érinteni fogjuk a jelek kettő tárgyban. Nagyon sok gyakorlati alkalmazásban, a félvezetőket tartalmazó hálózatokban nem lineáris rendszerekkel lesz majd dolgunk, de a számítástechnika az a lineáris rendszerekre egyszerű, és ezzel célszerű a dolgot kezdeni. Még egy szempontot a szünet előtt, az invariancia fogalmát, pontosabban az idő invariancia fogalmát beszéljük meg. Ez arra utal, hogy ez a gerjesztés-válasz kapcsolat, ez mint kapcsolat az időtől függetlene. Azaz, hogyha holnap értékelem ki, vagy tegnap értékeltem ki, akkor ugyanazt kapom a kiértékelés eredményeként, nyilván ugyanarra bemenetre, mint amit ma kapnék, Tehát nem befolyásolja az idő eltolás a kapcsolat jellegét. Formálisan azt mondhatom, hogyha egy YT kimenetet produkál a rendszer egy UT gerjesztésre, akkor ebből következik az, hogy ha eltolom a gerjesztést mondjuk egy nagy T idővel, ha nagy T pozitív, akkor késleltetem a gerjesztést, akkor az eredmény ugyanez az Y lesz, ugyanannyival késleltetve, mint amennyivel a gerjesztést késleltettem, tehát YT minusz nagy T lesz az eredmény. Az ilyen tulajdonság rendszereket időinvariánsnak nevezzük, tehát ez időinvariáns. Ellenkező esetben a variáns jelzőt használjuk. Ebben a tárgyban csak időinvariáns rendszerekkel fogunk foglalkozni. Még egy utolsó, mégis engedjetek, egy van hátra, és akkor utána lesz szünet, azzal be lehet ezt a dolgot fejezni. Talán még ide ki is fog az aljára férni. Picit csúnya lett a táblakép, nem így terveztem, de a kauzalitás egy érdekes fogalom. Akkor mondjuk, hogy a rendszer kauzális, azaz az ok-okozati összefüggések érvényesek benne, vagy teljesülnek rá, hogyha a válasznak az értéke egy adott pillanatban csak ezt a pillanatot megelőző gerjesztés értékektől függ, azaz nincs szükség a jövőbeli gerjesztés értékek megjóslására, nem tud jósolni a rendszer, csak a jelenbeli és a múltbéli gerjesztések alapján alakul ki a válasz pillanatnyi értéke. Tehát ha az YT jel a T vagy T0 időpontban csak UT T kisebb egyenlő T0 értékeitől függ, akkor azt mondjuk, hogy a rendszer kauzális, és nyilván miután valódi objektumokat szeretnénk modellezni, elvárjuk a modellektől is, hogy rendelkezzenek ezzel az alapvető fizikai tulajdonsággal, hogy nem jósolhatnak, kauzális rendszerekkel fogunk ebben a tárgyban találkozni. Az ellentét egyébként az akauzális lenne, de ennek nincs nagy gyakorlati jelentősége. Azt javaslom, hogy most tartsunk 5 perc szünetet, és aztán folytassuk. Még egy szempont mégis hátra volt, utána vettem észre, hogy még egyet ide az osztályozáshoz föl kellett volna írnom. A utolsóként ezen a táblán, ahol tartottunk, E pont alatt a stabilitás, ami azt jelenti, hogyha egy rendszernek a gerjesztése vagy bemenetei korlátosak, akkor csak is korlátos lehet a válasz is, vagy a kimenet is. Tehát a stabilitás azt jelenti, stabilis rendszer, hogy korlátos gerjesztéshez korlátos válasz tartozik. Nyilvánvalóan itt megint az van a háttérben, hogy akkor van értelme foglalkozni rendszerrel, akkor tekinthetjük valami fizikailag létezőnek a modelljének, hogyha korlátos jelek vannak benne, hiszen a valóságban nem tudunk előállítani, kezelni nem korlátos mennyiségeket, de még egy adott határnál nagyobb értékekkel is meggyűlik a bajunk, az eszköz tönkre megy, és ez nagyon fontos szempont, hogyha a bemenet korlátos, akkor magától a kimenet ne nőjön minden határon túl, azaz az is korlátos maradjon, tehát többnyire csak a stabilis rendszert tekintjük elfogadható modelljének, a valóság valamilyen létező objektumának. A, a, az eletét a labilis, amelyre ez nem teljesül, ezeket általában nem szoktuk jó modellek tartani. Végezetül, hogy ezt az osztályozást lezárjam, egy fontos rövidítést még fölírok. Az LTI, hogyha valaki foglalkozik külföldi szakirodalommal, akkor ezzel találkozhat. Ez azt jelenti, hogy lineáris és időinvariáns, linear time invariant rendszer, lineáris időinvariáns. Ez egy nagyon gyakori rendszertípus, és ebben a tárgyban ilyen rendszerekkel fogunk foglalkozni, amelyek mellette még legtöbbször kauzálisak, stabilisak, és egybemenetű, egykimenetűek is. Tehát ez az öt szempont közül ezek lesznek rájuk igazak. Harmadik fő pont a hálózatok fogalma, definíciója és osztályozása, de visszamegyek itt a kiindulási táblához most már. Szó volt tehát jelről, rendszerről és arról, hogy a rendszer jelek között teremt kapcsolatot, most pedig következzen az, hogy ebben a tárgyban a rendszert leggyakrabban hogyan adjuk meg, hogyan reprezentáljuk, és ez pedig nem más, mint a hálózat. A mi tárgyalásunkban a hálózat az komponensek összekapcsolását jelenti, és tulajdonképpen ennyi a hálózatnak a definíciója, komponensek összekapcsolása. Definícióként fogalmazom ezt meg. Komponensek összekapcsolása. Viszont ebben benne van a két legfontosabb összetevő, pontosabban csak az van benne, ugyanis a komponensek azok olyan elemi objektumok, amiknek a viselkedése előírt. Ezt fogjuk részletezni hamarosan. Egyelőre annyit, hogy a komponensek viselkedését azokat úgynevezett karakterisztikákkal tudjuk leírni. Tehát minden egyes komponensnek van egy karakterisztikája, egy viselkedése. Karakterisztika. Az összekapcsolás ténye pedig olyan kényszereket diktál, amelyeket szintén egyenletekkel meg lehet fogalmazni a hálózatban. Ezeket úgy nevezzük, hogy az összekapcsolási kényszerek. Összekapcsolási kényszerek. És e kettő együttese jelenti a hálózatot leíró egyeneteknek a teljes halmazát. Oda is írhatnám, de most nem írom oda. E kettő összessége a hálózati egyenetek teljes rendszerét jelenti. Később erről többet fogunk beszélni. A hálózat az egy absztrakt fogalom, de valamilyen valóságos objektum modellje, például egy létező villamos hálózatot, mondjuk egy erősítőt, egy olyan hálózattal lehet reprezentálni, amit föl lehet papírra rajzolni, és hogy most abban annak a diódának a karakterisztikája az tényleg olyan, mint a valóságban, vagy olyan, mint amit a gyártói adatlapról leolvasunk, az egy modellezési kérdés. Mi a hálózattal, mint absztrakt objektummal fogunk foglalkozni, amiről azt hiszük, hogy jól modellez egy valóságos objektumot, például egy valódi létező hálózatot. De mint látni fogják, hálózatokkal nem csak villamos áramkört lehet modellezni, hanem számtalan más dolgot is. Mindenek előtt egy csoportosítást engedjenek meg. Az szerint, hogy milyen komponensekből áll egy hálózat, illetve milyen összekapcsolási szabályok vannak, az úgynevezett Kirchhoff típusú, vagy röviden Kirchhoff hálózat, ezt kiírom nagybetűkkel, Kirchhoff, 2H2F-fel, hálózat, az olyan komponensek összekapcsolásából áll, amelyeknek két pólusok van, ezeket két pólusoknak nevezzük. Tehát a komponensek egy ilyen hálózatban két pólusok, amelyeket mondjuk egy ilyen dobozzal lehet reprezentálni, és a két pólust így szokás felrajzolni, másképp is lehet, én most ennél maradok. Ez egy két pólus, és a két pólushoz két változó rendelhető, egy úgynevezett átfogó típusú változó, amit ezt az volt nem is írom föl, mert úgyis csak villamos hálózatokkal fogunk foglalkozni, ahol ez az átfogó változó a két kapocs között értelmezett mennyiség a feszültség lesz. De majd fogunk egy rövid példát látni arra, hogy ez mást is jelenthet egy más alkalmazásban. És a másik változó típus az pedig egy átmenő változó, azt a nyíl alakjával is próbálom reprezentálni, hogy más típusú, ez egy átmenő változó, ami villamos hálózatok esetében az áram erősség, de más alkalmazásokban más fizikai tartalmas lehet ennek. A feszültséget U-val szokás jelölni, ezt már láttuk, az áramerősséget pedig I betűvel szokás jelölni, és a karakterisztika e két változó, ez átfogó és átmenő változó feszültség és áramerősség között teremt kapcsolatot. Tehát a karakterisztikája egy kétpólusnak, karakterisztika az U-I kapcsolat. Gondolhatnak mondjuk egy ellenállásra, mint a egyik legegyszerűbb villamos kétpólusra, a között a feszültség és az áramnak lineáris, vagy azon a feszültség áram lineáris kapcsolata érvényes, amit az Ohm-törvény fejez ki. Később erre még visszatérünk. Elemi sajátosság a Kirchhoff hálózatnak, hogy az összekapcsolási kényszereket a Kirchhoff egyenletek jelentik. Tehát a Kirchhoff egyenletek, hát nagyon alaposan fogunk ezekről később tanulni, most itt csak bizonyára hallottak már róla a fizikából, itt elég annyi, hogy ezek jelentik a törvényszerűségeket akkor, hogyha összekapcsolunk több kétpólust egy hálózattá. Annyit megjegyzek még, hogy ezek a nyilak, ezek úgynevezett referencia irányok, amit itt már az elején érdemes tisztázni. Azt jelenti, hogy én úgy azt feltételezem, hogy ezen kapocs felől, vagy ennek a kapocsnak nagyobb a potenciálja, ami egy fizikai mennyiség, nagyobb a potenciálja, mint ennek, azaz a feszültség e felől e felé esik. Ezt jelenti ennek a nyílnak az iránya. De ez egy referencia irány, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy a valóságban is így van. Ha a valóságban ennek az ellenkezője igaz, akkor az itteni U feszültségnek negatív lesz az értéke, de a nyíl irány az attól még helyes. Az áramra hasonlóképpen, tehát a nyilak, nyíl irányok, azok úgynevezett referencia irányok. Nem biztos, hogy a valóságos helyzetben megfelelőek, a negatív számérték az ellentétes valóságot fogja jelenteni. Következő hálózattípus, amellyel csak a jelek kettőből fogunk majd foglalkozni, de itt a taxonómiában mindenképpen helye van, a jelfolyam hálózat. Jelfolyam hálózat. Amelynek a komponensei szintén hasonlítanak egy kétpólusra, de a változó típusok azok teljesen mások. Komponensek. Ugyanis ehhez nem átfogó és átmenő típusú változók rendelhetők ezekhez a komponensekhez, hanem úgynevezett bemeneti és kimeneti változók, és még azt is reprezentálom, hogy egy ilyen komponensnek, komponensen a jelterjedésnek definit iránya van. Legyen ez egy P bemeneti változó, ez pedig egy Q kimeneti változó, bemeneti, a Q az pedig egy kimeneti változó, és a karakterisztika ez az egyirányú PQ függés, azaz a P befolyásolja a Q-t, de a Q az nem befolyásolja a P-t. Innen a hálózat neve, hogy a jel terjedésnek van egy iránya az egyes komponenseken, és így az egész hálózatban is, mint egy folyik a jel a hálózat forrásától a hálózat nyelőjéig. És hogyha ezek össze vannak kapcsolva, akkor az összekapcsolási kényszerek azok nyilvánvalóan nem a Kirchhoff egyenletek lesznek, hiszen nincsenek olyan változó típusok, amelyekre azokat meg lehetne fogalmazni, hanem csomó pontokat lehet definiálni. Léteznek összegző csomópontok és szétágazó csomópontok. Az összegző csomópontokból összefolyó ágakon a jelek összegződnek, és az összeg megy tovább, a szétágazó pedig szétágaztatja egyet sok felé. Nem annyira érdekes ez most, akit érdekel, az majd utána nézhet, jelek kettőből nagyon részletesen lesz ez. Tehát van összegző és szétágazó csomópont egy ilyen jelfolyam hálózatban. Megjegyzem, hogy ez IR2-ben fog majd előkerülni. Itt a hálózatoknál egy nagyon fontos állítás, hát amely talán még itt elfér. Harmadik pont alatt írom föl, hogy ez a hálózat, ez nagyon gyakran egy rendszert reprezentál, amely, tehát a hálózat által reprezentált rendszer alatt a következőt értjük. Képzeljünk el egy hálózatot, hát miután még nem láttunk itt egyet se, ez talán nem olyan könnyű, de képzeljék el, hogy mindenfajta kétpólusok össze vannak kapcsolva egy nagy hálózatban, tehát ez egy Kirchhoff hálózat. Kirchhoff hálózat. És a hálózatból egy-egy kétpólust kiválasztottunk, méghozzá az egyik kiválasztott, az legyen egy forrás. Ez a forrás, most én egy feszültségforrásnak rajzolom föl, amihez egy előírt US forrásfeszültség társul, tehát ez a forrás feszültségforrás, később pontosabban megbeszéljük, hogy ez mi és hol a hely a komponensek rendszertanában. Ez egy olyan, most elég annyi, hogy ez olyan kétpólus, aminek a feszültségét azt mi írjuk elő, és az US forrásfeszültség egy általunk előírható mennyiség. És valahol van egy másik kétpólus a hálózatban, amit szintén ebből a felhőből kiemeltünk külön, egy ilyen négyzettel reprezentálom, ez egy ellenállás, vagy tekercs, vagy bármi, mindegy, hogy micsoda. De ezen vagy a feszültséget, vagy pedig az áramerősséget kitüntettük a figyelmünkkel, és az érdekel bennünket, hogy ez a feszültség vagy áram mekkora lesz, annak függvényében, vagy annak ismeretében, hogy a másik oldalon a feszültségforrásnak az előírt forrásfeszültsége mennyi. Azaz azt mondhatom, hogy ebben a hálózatban kijelöltem két változót, az egyiket úgy nevezem, hogy gerjesztés vagy bemenet, és ez egy forrásnak a forrás mennyisége, és egy másik változót is kijelöltem, egy másik kétpólusnak vagy a feszültségét, vagy az áramát, amelyet pedig válasznak tekintek, és az a rendszer, amelyről szó van, az tulajdonképpen e két jelnek a kapcsolatát jelenti, tehát a válasza a rendszernek, a hálózat által reprezentált rendszernek az U vagy az I feszültség vagy áram, a gerjesztése pedig a forrásfeszültség, ez az US. Megjegyzem még a teljesség kedvéért, hogy ezt a feszültségforrást ezt lehetne éppenséggel, tehát a más színnel csinálom, lehetne egy áramforrás is, amelynek nem a feszültsége van előírva, hanem az árama, ezeknek a szerepe az eléggé hasonló, tehát áramot is lehet gerjesztésként használni. Az áramforrást azt meg úgy jelölöm, hogy ebben a körben a vonal az éppen merőleges a kapcsoknak a képzeletbeli meghosszabbítására. Ez egy áramforrás, aminek az IS forrásárama adott, akkor a gerjesztés az IS forrásáram is lehetne. És akkor absztrakt módon ezt a kapcsolatot, mégis elfogyott a tábla, de ott alatta fogom írni, a hálózat nélkül is el lehet képzelni, föl lehet írni. Ide teszem alá, hogy egy helyen legyen. Absztrakt módon ez a hálózat egy dobozzal reprezentálható, és ez a doboz nem más, mint egy rendszer, amelynek a rendszernek van egyetlen egy bemenőjele, avagy gerjesztése, és egyetlen egy kimenete, egy válasza, tehát egy rendszer. És mint az imént azt láttuk, a komplikációk itt kicsit elkezdődnek, hogy általában a gerjesztést azt U betűvel szokás jelölni, de hát a villamosságtanban az U az a feszültség, ezt szokta jelenteni. Általában a rendszeremében ez legyen a gerjesztés. Az Y-nal nincsen gond, mert azt villamos mennyiséget nem jelöl, az meg a válasz, és akkor ez az U, ez a villamos hálózatban az US vagy az IS valamelyike lehet, az Y pedig a fenti feszültség és áram, a jobb oldali kétpólus feszültség és árama közül valamelyik. Azt mondtuk rendszerről, hogy akkor van definiálva, hogyha megmondtam azt, hogy tetszőleges gerjesztésre milyen választ ad a rendszer, azaz útmutatót adtam arra, hogy miként transformálja a gerjesztést válasszá. A hálózat a maga törvényszerűségeivel, a karakterisztikák és a Kirchhoff egyenletek összességével egyértelműen jellemzi ezt a kapcsolatot, azaz ki tudom számolni az US vagy az IS ismeretében a keresett út vagy az ít, azaz valóban az a hálózat az reprezentálja ezt a absztrakt rendszer fogalmat. Ezt nevezzük a hálózat által reprezentált rendszernek. A hálózat számítás feladata az tulajdonképpen az, hogy ismert forrásmennyiségek mellett, és nyilván ismert hálózati struktúra mellett kiszámítsuk az bennünket érdeklő válaszjelnek az értékét. Jó, erről azt hiszem, hogy elegendő ennyit mondani. Erre figyeljenek, hogy az U meg az Y azok általános jelölései gerjesztés válasznak, és az U az nem keverendő össze a feszültséggel általában. Nézzük néhány példát, ami ezeket a fogalmakat jel, rendszer, hálózat érthetővé, kicsit élőbbé teszi. Legyen ez a négyes pont. Példák. Képzeljünk el egy nagyon egyszerű fizikai objektumot. Ugye onnan indult a történet, hogy egy fizikai objektumot lehet rendszerrel modellezni. Ennek a fizikai objektumnak bizonyos változói a jelek, és ezen jelek között teremt kapcsolatot a rendszer. Gondoljunk egy zseblámpára, ami egy nagyon profán példa, úgy lehet reprezentálni, vagy az a fizikai objektum emögött, hogy van egy, mondjuk egy lapos elem, amit így lehet szépen felrajzolni, plusz-minusz, és ez hozzá van kötve egy izzólámpához, zárt kapcsoló mellett, az izzólámpa világítani fog. Na most, hogyha az érdekel engem, hogy ebben a körben mekkora áram fog folyni, akkor a kapásból bevezettem egy jelet, pontosabban egy változót, a körben folyó I áramerősségét. Hogy ezt ki tudjam számolni hálózatszámítási módszerekkel, ahhoz ennek a nagyon egyszerű objektumnak célszerű egy hálózati modelljét megalkotni. Tehát a fizikai objektum után a hálózati modell, amelyben olyan kétpólusok szerepelnek, amelyek benne vannak az eszköztáramban, A következő lehet, a feszültségforrás, ugyebár egy előírt feszültségű komponens, később erről lesz szó, de lényeg az, hogy ezt a lapos elemet, ezt nem lehet önmagában egy feszültségforrással modellezni, hiszen a kapocs feszültség az nem egy általunk előírt érték, a kémiai folyamatok az elektród potenciálokat írják elő, és hogy a kapocs feszültség az ténylegesen mennyi lesz, az a terhelésnek a függvénye. Éppen ezért ezt a telepet egy összetett kétpólussal szokás modellezni, amely összetett kétpólusban valóban van egy feszültségforrás, a kémiai töltés szétválasztó erőknek a munkáját reprezentálja, de van benne egy ellenállás is, ilyet nem láttunk még, de remélhetőleg középiskolai fizikában már láttak, és ez eddig az zsebtelepnek a modellje, az izzólámpát pedig szintén egy ellenállás modellezi az áramkörben, aminek hát rezisztenciája, és ez megint csak előre szaladtam egy lépéssel, a rezisztenciája az mondjuk ismert, és a telep belső ellenállása szintén ismert, és a belső feszültsége, ez az US, szintén ismert, akkor, hogyha még mindig az a kérdés, hogy a körben folyó I áram az mennyi, akkor hát remélem, hogy erre mindenki tud már most válaszolni, két ellenállás soros kapcsolása és az Ohm-törvény alapján nagyon egyszerűen megmondható. Az I egyenlő US-szer 1 per R plusz RB összefüggés lesz igaz ebben a hálózatban. Elemi hálózatszámítási módszerekkel jutottunk ehhez a megoldáshoz, és a legabstraktabb, amit föl lehet rajzolni a zseblámpa kapcsán, az a doboz, amelynek van egy bemenete, egy gerjesztése, és egy kimenete, egy válasza. A válasz most a körben folyó I áramerősség, a gerjesztés pedig a telepnek a belső feszültség az US, akkor a gerjesztés válasz kapcsolat az tulajdonképpen ide föl van írva, Y egyenlő U-szor 1 per R plusz RB. Nagyon egyszerű rendszer, nyilvánvalóan lineáris, kétszeres feszültség kétszeres áramot okoz, egybemenetű, egykimenetű, ezt nem kell magyarázni, időinvariáns, hiszen az osztás, vagy ez a 1 per R plusz RB faktor, ez holnap is ugyanannyi lesz, kauzális, hiszen hogyha ez a feszültség időben változik, mondjuk merül ki az elem, akkor az nem érdekes, hogy holnap mennyi lesz ahhoz, hogy ma meg tudjam mondani a választ, tehát nyilvánvalóan kauzális. Stabilis is, hogyha valamilyen oknál fogva minden határon túlnőne az elemnek a belső feszültsége, amit nehéz elképzelni, csak ebben az egy esetben nőne minden határon túl a körben folyó áram is, egyébként pedig korlátos marad, tehát a stabilitás is rendben van. Nem tudom, hány tulajdonság volt még, vagy hányat mondtam el, de lényeg az, hogy az összes szempont között egyszerűbb igaz erre az elemi rendszerre. Na és hogy lássák, hogy nem csak villamos mérnöki alkalmazások jöhetnek szóba a hálózatelméletben, egy másik példát is, például a lakásfűtésnek a modelljét is fölrajzolom. Ez egy gépészmérnöki, épületgépészeti alkalmazás. A fizikai objektum, itt mondjuk legyen az, hogy van egy szobám, amelynek a fala az hőszigetelő anyagból készült. Ez egy szoba, amelynek ez a fala, és van bent egy kályha, és a kályhának a fűtő teljesítménye az, amit bemenő változónak fogok tekinteni ebben a modellben, és az engem érdeklő mennyiség, az pedig a hőmérséklet lesz, egészen pontosan a hőmérséklet különbség a szobám levegője és a külvilág levegője között. Erre föl lehet állítani azt a hálózati modellt, egy Kirchhoff hálózati modellt, amely termodinamikából ismert, vagy azzal megmagyarázható, de intuitívan talán itt is lehet követni, hogy a kályhának a fűtő teljesítménye az egyfajta hőáramként vehető figyelembe, ez egy áramforrás jellegű komponens, amely ezt a kis P-vel jelölt hőáramot előállítja. Bekapcsoltam a kazánt, ég a gáz, akkor egy adott teljesítménnyel melegszik a kályha, és az nyilván átadja a hőjét a szobának. Eddig tart a kályha modellje, és a szoba modellje legegyszerűbb esetben mondjuk egyetlen egy kondenzátor, amelyről szintén később sokat fogunk beszélni. Itt elég annyit tudni, hogy a kondenzátor villamoshálózatban villamostöltéseket tárol, egy termikus rendszerben pedig a hőkapacitásnak a modellje lehet. Valamit, ha fölmelegítünk, akkor az egyrészt energiát igényel, másrészt utána idő, amíg lehűlik. Ez a szobának a hőkapacitását reprezentálja ez a kondenzátor. És aztán van a fal, amelynek szintén a tömegéből adódóan van egy C-fal kapacitása, de ez nem csak tárolja a meleget, ez a fal, hanem sajnos ezen keresztül a külvilágba távozik is a hő. Azaz az a hőáram, amit a kályha megtermel vagy előállít, az egy ilyen ellenálláson vagy vezetésen keresztül a falnak a hő ellenállásán keresztül a külvilágba távozik, és tehát eddig ez a kályha, ez a szoba, ez pedig a fal modellje, és az elején is mondtam, hogy az hőáram a bemeneti változóm, a hőmérséklet különbség, amelyet egy ilyen átfogó típusú változóval lehet reprezentálni, és delta T-vel jelölöm, tehát ez a hőmérséklet különbség, hőmérséklet különbség a szoba és a külvilág között, az kiszámítható. Tehát, hogyha ezeknek az elemeknek az értéke, a kapacitásoknak az értéke, meg a hőellenállásnak, a hőszigetelésnek az értéke ismert, akkor az adott hőáramhoz meghatározható, hogy milyen lesz a hőmérséklet különbség, és nyilvánvalóan ezek időfüggő mennyiségek, tehát bekapcsoltam a kályhát reggel, és akkor szépen lassan elkezd a szoba melegedni. Itt jutottunk el ahhoz, hogy a rendszernek a gerjesztése nem egy konkrét számérték, mint ott a lapos elemnek a pillanatnyi belső feszültség, hanem egy időfüggvény, és ez az időfüggvényhez kell ennek a hálózatnak az analízisével a válasz időfüggvényét meghatározni. Tehát ez a rendszer, ez időfüggvények között teremt kapcsolatot. Azt még azért fölírom, hogy ennek a P hőáramnak az egysége, a gépészmérnökök ezt sokkal jobban tudják, a watt, a delta T-nek az egysége, a hőmérséklet különbség egysége az a Celsius, és akkor ez a C meg a CF, ezek hőkapacitások, a delta T pedig hőmérséklet különbség, azt az előbb felírtam, különbség. És akkor harmadik pontban ez az absztrakt rendszer, ez egy doboz, amelynek a gerjesztése ez a PT függvény, a kályha hőteljesítmények időfüggvénye, a válasza pedig a delta T a kis T idő függvényében. Felírom a differenciál egyenletet, de csak azért, hogy lássák, hogy majd ilyeneket, hát egy pár hét múlva, tavaszi szünet környékén már önöknek is föl kell mondhatni kapásból tudni írni, hogy nem termikus hálózat, hanem villamosra, de az elv az ugyanaz. A végét írom föl, a PT hőteljesítmény az két dolgot fedez, egyrészt tölti a C plusz C fal kondenzátorok által alkotott kettőst, és ezen a hőmérsékletnek az időbeli változása, időbeli differenciál deriváltja azzal arányos hő áramot igényel ez, plusz még elfolyik ezen az RF-fal ellenálláson 1 per RF szer delta T értékű kifejezés, tehát itt a delta T válasznak az első deriváltja is szerepel, ettől lesz ez egy differenciál egyenlet, és ennek a megoldásával, amit most nem írok föl, jutunk el ahhoz, hogy ez az operátor, ez a nagy Y operátor, az elején is felírtam, a hőteljesítményhez hozzárendel egy hőmérséklet különbség időfüggvényt. Ez a rendszer is lineáris, időinvariáns, stabilis, kauzális, ezeket most nem bizonyítjuk, de higgyék el, hogy így van. Ennek a példának egyetlen egy haszna van, vagy azért írtam föl, hogy lássák, hogy a hálózatelmélet az nem csak a villamos hálózatokról szól, noha mi a későbbiekben csak villamos hálózatokkal fogunk foglalkozni, vannak egyéb alkalmazásai is, például a termodinamika. Jó, akkor a példákkal végeztünk, és tulajdonképpen az alapfogalmak fejezetet be is fejezzük ezzel. És áttérünk a villamos hálózatokra. Egészen pontosan a villamos hálózatok alaptörvényei lesz a következő fejezetnek a címe. Alaptörvényei. Kettővel húzom alá. Fejezet cím. Megismétlem azt, amit mondtam az előbb, hogy a hálózat az komponensek összekapcsolását jelenti. Nyilván villamos kétpólusok lesznek a komponensek, és az összekapcsolási kéteket a Kirchhoff egyenetek fogják majd megtestesíteni. De mindenek előtt én azt szeretném, hogy ismételjük át a legfontosabb villamos mennyiségeket, mert nem tudom, hogy középiskolában ezekről ki mennyit hallott. Az itteni fizikában, fizika 2-ben ezekről lesz szó, de nem árt, hogyha összefoglalás jelleggel itt az elején is megfogalmazzuk, hogy összefoglaljuk őket. A villamos mennyiségek. Azt is mondhatom, hogy itt az általunk tárgyalt dolgoknak a fizikai hátterét, vagy fizikai alapjait, fizikai alapok beszéljük meg. Kezdjük a feszültséggel. A feszültség, mint mondtuk, egy átfogó típusú változó, egy komponensnek a két kapcsa között értelmezett, átfogó változó, de a gyökerenek, a mennyiségnek az elektromágneses térelméletben rejlik. Az elektromágneses mezőnek, vagy elektromos mezőnek a munkavégző képességével kapcsolatos a feszültség fogalma, hogyha az A és B pontok között egy elektrostatikus mezőben, tehát egy elektrostatikus mezőben egy mondjuk DQ-val jellemzett elemi töltésmennyiséget mozgatok, mondjuk képzeljenek egy nagyon kis értékű ponttöltést, amit az A és B pontok között mozgatok, akkor az a munka, amelyet a mező végez ezen az úton, az arányos a két pont közötti feszültséggel és ennek a DQ-nak a nagyságával, azaz azt írhatom föl, hogy a mező által végzett elemi infinitizemálisan kicsiny munkamennyiség az UAB feszültségnek, ami az A és B pontok között értelmezett, és a DQ töltésnek a szorzatával egyezik meg. Ebből következően az UAB tulajdonképpen úgy definiálandó, vagy definiálható, mint a mező munkája egy elemi töltés mozgatásakor, az elemi töltéssel osztva. Tehát az egységi töltése végzett munka, magyarán szólva, a feszültség a definíciója két pont között. Egy két pólusban nyilván az a helyzet, hogy az a két pont, amit még ez a, csak úgy a levegőben lebeg, a két pólusnak az egyik kapcsát, meg a másik kapcsát jelenti, és a töltés az a két póluson fog átfolyni, és a két póluson történik ez a munkavégzés akkor, hogyha töltésáramlás van, miközben feszültség van a két kapcsa között. A másik alapvető mennyiség az áramerősség. Az áramerősség az egy átmenő változó. Ez arról ad számot, hogy milyen gyorsan áramlik át a töltés egy adott keresztmetszeten vagy egy adott felületen. A téremléletben ilyen mindenfajta térvektorokkal, az áramsűrűség vektorával lehet az áramlást reprezentálni, de mi most maradjuk annál, hogyha egy vezetőben történik a töltés-áramlás, ez egy vezető, mondjuk egy drót, amit véges vastagságúnak rajzoltam, akkor itt van egy keresztmetszete, mondjuk ez, nagyon kicsi lett az ábra, de talán ezt még lehet követni, hogy ezen a keresztmetszeten ennyi töltés, mennyiség, ennyi DQ töltés mennyiség áramlik át, nagyon kicsi DT idő alatt. Nyilván, hogyha a D-t használom, akkor ezek tulajdonképpen nulla nagyságúak lennének, tehát a deltát helyesebb lett volna. Én most az infinitizimális D-t használtam. Csak ezen a ponton ez az I áramerősség, ez nem más, mint a töltés mennyiségnek és az átáramlásra szükséges időnek a hányadosa, tehát dq per dt. A töltés mozgás sebessége, tehát az áramerősség. Azt nem voltam a feszültségnél, de kiegészítem vele, hogy az SI egysége a feszültségnek a volt, tehát az U egysége a volt. A szögletes zárójelet úgy használom, hogyha egy mennyiségnek a jelét ebbe teszem, akkor ez a mennyiségnek az egységét jelenti. Volt, vagy kiírva kisbetűkkel, volt az egysége, az áramerősségnek az egysége pedig az amper, SI alapmennyiség egyébként. És e két alapmennyiségből lehet egy harmadikat származtatni, amit nagyon gyakran fogunk szintén használni. Ezt is felírom. Ez a teljesítmény. Teljesítmény. Kis p-vel jelöljük, és a munkavégzésnek a sebessége per definíció a teljesítmény. Azaz, hogy ezt a kettő dolgot összekapcsolják, két pont, amelyek között feszültség van, és e két pont között áramlik is a töltés, akkor a mező elvégez valamikor a munkát a töltés átmozgatásakor, de hogy ez a munkavégzés milyen gyorsan történik, azaz mekkora a DT idővel való viszonya, az ezzel a DV per DT differenciál hányadossal írható le, és nagyon pongyolán a matematikusok ezt valószínűleg nem díjaznák. Nagyon pongyolán fölbontom ezt a differenciálást egy dv per dq és egy dq per dt tényező szorzatára, amelyből fölismerhető, hogy az első az imént definiált feszültséget jelenti, tehát ez az UAB feszültség a két pont között, ez pedig az áramló töltés sebességét, azaz az áramerősséget jelenti, tehát a teljesítmény az UAB-szer I szorzatként számítható ki egy két póluson. A teljesítménynek az egysége az a watt, és készen vagyunk. Ezeket a villamos mennyiségeket szerettem volna definiálni mindenek előtt. És most a következőkben elkezdjük csoportosítani, számba venni hogy milyen típusú kétpólusokból épülnek fel azok a villamos hálózatok, amelyekkel nekünk foglalkoznunk kell ebben a fél évben. Azt a címet adom ennek a résznek, hogy villamos kétpólusok. Megismétlem, hogy általában egy kétpólust egy ilyen kis dobozkával szokás szimbolizálni vagy lerajzolni, és akkor itt van a két pólusa, innen a neve ennek a komponensnek. A kapcsok között értelmezett egy feszültség, amelyet U-val jelölünk, és egy áram, időként ilyen görbén rajzoljuk az áram nyilát, amit pedig így jelölünk. Még egyszer felhívom a figyelmet a nyilak típusára. A gyakorlatvezetők ezt nagyon fogják hangsúlyozni, hogy egy ilyen klasszikus nyíl a feszültségnyila, és egy telenyíl az áramnyila. Ehhez ragaszkodunk a jelöléshez. És egy ilyen kétpólusnak a matematikai leírása az úgynevezett karakterisztika, azaz UI kapcsolat. Láttunk két típusú kétpólust már a feszültségforrásnál, nincs, az abból szabad érdekes, nincs is kapcsolata a feszültségforrás feszültségének az áramával. Ott a feszültség elő van írva és kész, az áram az majd kialakul a hálózat többi része alapján. Ellenben egy ellenállásnak a feszültsége és árama között az Ohm törvény teremt kapcsolatot, méghozzá lineáris kapcsolatot. Azt, hogy a karakterisztikát milyen módon lehet megadni, azt alapvetően két felé oszthatjuk. Léteznek explicit karakterisztikák, amikor például az út azt valamilyen operátor segítségével az i-ből ki tudom fejezni. Egy ellenállásra ez például mindenképpen teljesül. Egy diódára is teljesül, egy tekercsre is teljesül, ezekre mind lesz később szó. De vannak olyan helyzetek, ennek nincs nagy jelentősége, nem gyakran fogunk vele találkozni, amikor nem lehet az egyiket a másikkal kifejezni, hanem csak egy implicit reláció van a kettejük között, azaz mondjuk egy F operátorban szerepel mind az U, mind az I bemenetként, és az operátornak az érus helyei jelentik azokat az összetartozó értékpárokat, vagy UI párokat, amelyeket a karakterisztika megenged. Nincs nagy jelentősége ennek. Sokkal érdekesebb az, hogy miként lehet rendszerezni a villamos kétpólusokat. Megint kell egy új kréta. A legelső csoportot végigbeszélem a maradék 5 percben. Tulajdonképpen kicsit már túl vagyok az időn, mert a szünet nem volt olyan hosszú, de engedjék most meg, hogy ebbe belevágjak, és akkor könnyebb lesz a dolgunk a következő hétfőn. Ugyanis ezt a rendszerezést fogjuk folytatni. Csak ne menjenek úgy haza, hogy semmiről nem volt szó ebben a fejezetben. Az első csoport az úgynevezett csatolatlan és rezisztív kétpólusokat jelenti. A csatolatlan azt jelenti, hogy ezek a kétpólusok önmagukban léteznek, és a hálózatban előforduló többi kétpólustól függetlenül működnek. Fontosak lesznek a csatolt kétpólusok is később, de a csatolatlan azt jelenti, hogy nem függ a többi kétpólustól a viselkedésük. Az pedig, hogy rezisztív, az azt jelenti, hogy nincsen bennük, a karakterisztikában nincsen benne differenciálás vagy integrálás, hanem egy függvény kapcsolattal le lehet írni az UI kapcsolatot. Tehát UI az egy függvény kapcsolat, Tehát nincs benne d per dt, vagy integrálás, ezt ilyen pongyolán írtam oda. És ebből mindösszesen 5-öt írok föl nagyon gyorsan, azért, hogy amiket ma láttunk, azok rendben legyenek. Ilyen például a feszültségforrás, a rajzjele az így néz ki, a két kapocs között egy kör, és egyetlen egy karakterisztikája van, mégpedig az, hogy ez az US esetleg időfüggő feszültség, ez előírt. Az áramára nem vonatkozik megkötés, az a hálózat egyéb komponensei alapján alakul majd ki. A párja az áramforrás, amelynek rajzjele nagyon hasonlít, de itt a vonal az merőlegesen van a kapcsok irányára, és ennek pedig az IST forrásárama előírt. És a C az ellenállás, amelyből van úgynevezett lineáris ellenállás. Ezt már láttuk, ez a legegyszerűbb Ohm-törvénynek engedelmeskedő komponens. A rajzjele, az előbb is használtuk, már egy ilyen laposabb, tehát téglalapszerű jel, a feszültsége és az árama között az Ohm-törvény teremt kapcsolatot, ez tehát a karakterisztikája, a kettő hányadosa az R paraméterrel egyezik meg, ez az R, ez az ellenállásnak a rezisztenciája. És csak megemlítem, hogy léteznek úgynevezett nem lineáris ellenállások is. Aki középiskolában tanulta, vagy esetleg szakközépből jött, az biztos, hogy tanulta. Például a dióda az egy tipikus nemlineáris ellenállás, hiszen függvénykapcsolat van a feszültsége meg az árama között, azonban az távolról sem lineáris, hanem exponenciális vagy logaritmikus, attól függ, hogy honnan nézzük. Kicsit más rajzjele, de ezzel nem foglalkozunk most. Például a dióda, amire nyilvánvalóan az Ohm-törvény az nem igaz. Ebben a fél évben csak lineáris ellenállásokkal lesz dolgunk, és azt hiszem, hogy most jött el az a pillanat, hogy megköszönjem a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk. Köszönöm szépen!